Igen, gyertek előre gyerekek, bátran. Van itt jó néhány hely. Na gyerekek, van egy találós kérdésem, mi ez itt a kezemben?
Kulcs.
Jaj, de egyesek vagytok. Van nektek kulcsotok oda haza?
Nem.
Vagy a zsebetekben szoktatok vinni esetleg kulcsot?
Nem.
Egyikőtöknek sincs? Nem is? Ha, még nem. Már ő már nagyon nagy. Kendének is van. Hát ő már nem gyerek. Ő már, van már majdnem felnőtt. Rendben. Mire való a kulcs, gyerekek?
Kinyitni az ajtót.
Kinyitni az ajtót.
Meg a széfet.
Meg egy széfet, igen. Mondjuk valamint az ajtónál.
Meg a
meg kaput, meg a
ajtót.
Autót, igen. Igen, kinyitni. De ha ki van nyitva, akkor bemehetnek mások, akiknek nem szabad, nem?
Bezárni.
El is lehet zárni. Így van. A kulcsot kinyitni is lehet, meg bezárni is lehet. Nagyon jól mondtátok. Köszönöm szépen. Képzeljük el, hogy a szívünkben van egy ajtó. Most nem mutatom meg nektek, hogy tényleg van. És ahhoz van egy kulcs. És annak az ajtát ki lehet nyitni, meg be lehet zárni. Tudjátok, hogy kinél van a kulcs?
Isten!
Jézus.
Isten, Jézus. Biztos?
Angyal!
Szentlélek.
Angyalok, Szentlélek. Mi nagyon jó, kitaláltam, amit gondoltam. Nálunk van a kulcs, gyerekek. Mert Isten azt mondta, hogy ő nem akar kibejárkálni az életünkben, csak akkor, hogyha mi akarjuk. És ezért odaadta nekünk a kulcsot, és azt mondta, hogy ha akarjuk beengedni, akkor kinyitjuk az ajtót neki, hogyha meg nem akarjuk, akkor bezárjuk. Mikor járunk jobban szerintetek, hogyha Isten bejöhet, vagy hogyha kint van és kopog?
Hogyha bejöhet.
Ugye? Van egy szép ige, szeretném ezt, hogyha megtanulnátok, esetleg a szülőket kérem, hogy tanítsátok meg a gyerekeket erre otthon. Azt mondja Jézus, hogy én az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorázok, és ő éven, képzeljétek el ezt a vacsorát Jézus hozza. Nem nektek kell főzni, ő hozza. A szombat az egyik legalkalmasabb nap arra, hogy kinyissuk a szívünket Istennek, Jézusnak. Úgyhogy én arra kérlek, hogy vegyétek elő a kulcsotokat, és nyitjátok ki a szíveteket. Annyi szép ének, zene, vers lesz itt, amiből majd együtt fogunk tanulni. Köszönöm szépen, hogy ide előre jöttetek. Isten áldjon meg titeket, gyerekek.
Itt is maradhatok még egy kicsit, mert nagyon érdekes dolgok fognak történni. Bach a nagy zeneszerző, karnagy és előadó művész azt mondta, hogy a zenélés nagyon egyszerű. Az adott pillanatban a megfelelő billentyűt le kell nyomni. Hát mi tudjuk, hogy akik egy kicsit így belekóstoltuk, hogy ez sok lemondással jár, sok gyakorlással és szorgalommal. Én nagyon örülök, hogy vannak, akik tanulnak zenét. A Mimikét is szívesen majd meghallgatnánk újra a citerát. Nagyon örülünk, amikor hangszert látunk a gyülekezetben, mert tudjuk, hogy akkor valami fog történni. Kendall, nagyon örülünk neked, és köszönjük, hogy ezt a dalt el fogod játszani, és köszönjük a András bácsinak, a kis András tanár úrnak, aki kísért téged. Sok esetben a szóló művészek előnyben vannak, és a végén mondják, hogy kísérte ő és ő, pedig el tudom mondani, hogy a kíséret is nagy, komoly munkát igényel. Nagyon köszönjük. Thank you. Fogunk igéket hallani.
Nem csak tőlük, hanem több mindenkitől.
Ja, többtől. Ó, nagyon jó.
Szója mindenki, akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai.
Maga a lélek tesz bizonyságot, ami lelkünkkel együtt arról, hogy Istennek fiai vagyunk, gyermekei vagyunk. Oly mi szép, s mi gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek.
A szél fúj, ahova akarsz, annak zúgását hallod.
Mi nem tudod, honnan jön és hová megy.
Így van.
Itt mindenki a közélet.
Csak az Úrra bölcsességet szájából ismered, és értelem származik. A becsületeseknek jutalmat tartogat, pajhas, feltetetlenül éjjöknek. Vigyázz a törvény ösvényeire, és híveinek útját megölti, hogy megérted, mi az igazság és a törvény, a becsületesség és az igazán jó út. Bölcsesség költözik szívedbe, és az ismeret gyönyörködteti lelked. Megfontolás örködik feletted, értelem oltalmaz téged.
A szeretet türelmes, jóságos, a szeretet nem irítkedik, a szeretet nem kérkedik, nem uvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent átül. A szeretet soha el nem múlik. Most ezért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három, ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet.
Amen. Újra kezdenünk, hogyha megengeditek. Akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai.
Maga a lélek tesz bizonyságot, ami lelkünkkel együtt arról, hogy Istennek gyermekei vagyunk.
Ha pedig gyermekek, örökösök is. Örökösei Istennek, örökös társai Krisztusnak.
Amen. Köszönjük.
Thank you.
Nagy szeretettel köszöntöm az egybegyűlt gyülekezetet kereszténységünk egyik nagy ünnepén, pünkösd alkalmával. Pünkösd az az alkalom, az az ünnepe a kereszténységünknek, amikor arról gondolkodunk, hogy Isten egy rakétát szerelt kereszténység szekerére. Valahogy így tudom elképzelni a pünkösdöt, amikor az ő szent lelke egy olyan hatalmas dinamizmust adott az evangéliumnak, ami egészen Rómáig elvitte Isten szavát. Hadd kezdjem egy találós kérdéssel. Jézus egyszer azt mondta, hogy nekünk jobb nélküle. Mikor mondta ezt Jézus? Egyetlen egyszer mondta Jézus, hogy nekünk jobb nélküle. Mindig azt mondta, hogy vele jobb. De egyetlen egyszer, egyetlen egy alkalommal azt mondta Jézus, hogy nekünk jobb lesz nélküle. Jobb lesz, ha ő elmegy. Itt néhányan súgták, már esetleg be lehetne csukni az ajtót, vagy a többieket ne zavarják a hangok a gyerekektől. Ez pedig nem más, mint János evangéliumában 16. fejezetében található meg. Ez a furcsa kijelentése Jézusnak, hogy nekünk jobb nélküle. Nagyon elgondolkodtató az, amit Jézus mondott. És én azt szeretném, hogyha belegondolnánk most együtt, hogy vajon Jézussal jobb nekünk, vagy Jézus nélkül. Ugye, hogy milyen kettős ez erre adható válaszunk? Vagy inkább azt mondom, hogy milyen egyértelmű lenne, hogyha nem tudnánk azt, amit Jézus itt mondott, nem olvasnánk tovább. Tehát János 16. fejezetének a 7. versétől így olvasom Isten igéjét. Jobb nektek, hogy én elmenjek. Mert ha el nem megyek, nem jön el hozzátok a vigasztaló. Ha pedig elmegyek, elküldöm hozzátok. És amikor eljön, megfeddi a világot, bűn, igazság és ítélet tekintetében. Bűn tekintetében, hogy nem hisznek bennem. Igazság tekintetében, hogy én az Atyához megyek. Ítélet tekintetében pedig, hogy a világ fejedelme megítéltetett. Két utazó elhatározta, hogy meglátogatja a Niagarát. Nem tudom, van-e olyan szerencsés a jelenlévők közül, aki volt a Niagaránál? Ó, volt már valaki. Akkor egy ember már tudja azt, amit most el fogok mondani szóban, hogy milyen átélni élőben. A Niagara egy nagyon érdekes vízesés, hiszen 51 méterről zúdul le percenként 168 ezer köbméter víz. Percenként 168 ezer köbméter víz. Azt mondják, akik látták és hallották, hogy több kilométerről hallani a morajlását, mint hogyha földrengés lenne, olyan hatalmas erővel zúdul le ez a víz. Ha kétségetek van afelől, bárkinek is kétsége van afelől, hogy mennyi víz ez, akkor nézzétek meg a hónap végén a vízszámlát, hogy mennyit szoktunk elfogyasztani egy hónapban. Hány köbmétert? Ez körülbelül 10 köbméter átlagosan egy családnál. Valakinél több, valakinél kevesebb. Itt pedig 168 ezer köbméter víz zúdul le a mélybe. Az egyikük már volt a Niagaránál, és rátette a vállára a barátjának az ő karját, és azt mondta neki, gyere, megmutatom a legnagyobb kihasználatlan erőt ezen a világon. És oda vezette a Niagara vízeséshez. És azt mondta neki, hogy itt van a világ legkihasználatlanabb erőforrása. És a társa, aki bibliaolvasó ember volt, azt mondta neki, nem barátom, nem ez a legkihasználatlanabb erő ezen a világon, hanem a Szentlélek. Mi keresztények nem igazán vettük komolyan, amit Jézus mondott. Mert a Szentléleknek a munkásságát, Szentléleknek a jelenlétét az életünkben sokkal inkább ki lehetne használni. Sokkal inkább ki lehetne aknázni azokat az áldásokat, amiket Jézus Krisztus a Szent Lelken keresztül akar adni ennek a világnak, és akar adni személy szerint nekem. Ha esetleg olvastátok az Advent Infót, illetve a Dead Hírhálót, akkor láthattátok benne, hogy Roger Monroe-nak van egy dokumentumfilmje. YouTube-on meg lehet tekinteni. Ez az ember a démon világgal volt kapcsolatban, szolgája volt a démon világnak. A Játék a tűzzel, nem tudom, hogy ismerőse bárkinek ez a könyv. Én elolvastam ezt a könyvet. Őról a szól, az ő életéről, az ő megtéréséről. Hogy ahogyan a Szentlélek elkezdett benne dolgozni, elkezdte átadni az életét Istennek, Roger Monroe hogyan szabadította meg a démon világból. Olyan hatalmaktól, akik, ahogyan leírja, köveket emelgettek, dobáltak bizonyos dolgokat a teremben, ahol voltak, nem engedték el, földre nyomták. Ilyen hatalom áll a rendelkezésünkre, akkor, amikor a mi életünk terhei nyomnak minket. Vajon használjuk-e? Vajon kihasználjuk-e azt, amit Jézus mondott, hogy a vígasztaló, aki megvígasztal minket igazán, az élet különböző terheiben és különböző élethelyzeteinkben. Vajon komolyan vesszük-e, amit Jézus mondott, hogy ő azt, aki igazán meg akar vígasztalni minket, olyan vígasztalással, ami valódi segítség tud lenni az élet minden területén. Vajon elfogadjuk-e a Szentléleknek az ajándékát? Fiatalok, arról beszéltünk a szombatiskolában, hogy Jákobnak megengedte Isten, hogy több felesége legyen. És arról is beszélgettünk, hogy vajon nekünk milyen olyan dolgokat enged meg Isten, ami nem jó. És én úgy érzem, hogy ez is azok közé tartozik, ez a téma is azok közé tartozik, amit Isten megenged, hogy másképp tekintsünk rá, hogy bezárjuk egy kicsit a szívünk ajtaját ezelőtt. De ettől függetlenül a Szentlélek ott áll készen arra, hogy az életünket teljes mértékben az ő áldásával gazdagítsa. Azt olvashatjuk ebben az igében, amit Jézus mondott, hogy három iránya van a Szentlélek munkájának. Azt mondja, hogy a bűnnel kapcsolatban szeretne nekünk mondani valamit, az igazsággal kapcsolatban szeretne mondani nekünk valamit, és az ítélettel kapcsolatban szeretne mondani valamit. És hogyha dogmatikailag fogjuk meg ezeket a kifejezéseket, akkor egy teológiai előadást lehet belőle tartani. De szeretném ma itt együtt egy kicsit közelhozni valamennyiünkhöz ennek a Jézus Krisztus által elmondott ígéretnek az összes szavát. Először is talán kezdjük azzal, hogy azt mondja a Szentlélekről Jézus, hogy is olvastuk itt az Isten igéjében, hogy amikor eljön, megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében. Ez a kifejezés, hogy megfedd, egy elég régies kifejezés. Tudnátok segíteni, hogy mit jelent a megfedd? Biztos tudja, int, megint, igen, van még valami, amit gondoltok róla? Nyugodtan válaszoljatok. Minél inkább interaktív az Isten tisztelet, annál boldogabb Isten szerintem, mert ő ezt így találta ki. Mit mondtál, Szilárd?
Megdorgál, figyelmeztet. Az új fordítás azt írja, hogy amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn.
Köszönöm szépen, így van. Nagyon köszönöm, amiket mondtatok, mindegyik nagyon jó volt. Igazából az itt szereplő görög kifejezést ennyiféleképpen lehet fordítani. Bajban voltak a Biblia fordítók, mert igazából nem nagyon tudták, hogy mit is gondoljanak erről. Nagyon-nagyon gazdag jelentésű szó, és az igazából az alapjelentése a görögben, hogyha mindent ide veszünk, a strong számokat, stb., akkor azt mondhatnánk, hogy megvizsgálni. Tehát, hogy a Szentlélek megvizsgál. De benne van az is, hogy megint, hogy meggyőz arról, hogy mi a valóság, de itt igazán a leginkább ide passzoló jelentése az az, hogy leleplez. Hogy a Szentlélek eljön, és leleplezi a világ előtt azt, amiről beszéltünk, a bűn, igazság és ítéletnek a kérdését. Mert ezekben a dolgokban van valami, amit valaki titokban akar tartani előttünk. Ki az a valaki, aki titokban akar tartani valami jót előttünk? Az a bukott angyal. És azt mondja Jézus, hogy a Szentlélek jön, és amit ő elkezdett itt ezen a földön, Jézus Krisztus, azt ő folytatni fogja. És hogy leleplezi, ahogyan Jézus Krisztus leleplezte Sátánnak azt a törekvését és azt az állítását, hogy Isten egy zsarnok a kereszten leleplezte az ő halálával, azt a Szentlélek tovább folytatja a mi életünkben, a mi személyes életünkben ezt a szolgálatot. Van itt még egy kifejezés, amiről kellene beszélnünk, ez pedig az, hogy azt a kifejezést használja Jézus, hogy világ. Azt mondja, hogy leleplezi a világ előtt, tehát megfeddi a világot bűn és igazság tekintetében, és azt mondhatnánk, hogyha ezt a kifejezést használjuk itt, hogy leleplezi, akkor azt mondhatnánk, hogy a világ előtt leleplezi azt a sok hazugságot, amit Sátán mond Istenről. Szükség van erre? Szükségünk van erre? Tele van, vagyunk hazugságokkal. Ez a világ tele van hazugságokkal Istenről. Hogy Isten gonosz, hogy Isten szeretetlen, hogy Istennek meg kell felelni, hogy akkor fog szeretni minket Isten, hogyha valami jót teszünk neki, és hogyha teszünk valamit azért, hogy ő szeressen minket. Ez az egyik legnagyobb hazugság, és sorolhatnánk tovább, de Jézus három dolgot mondott, és szeretnénk ezt közelebbről megvizsgálni. Amikor arról beszélünk, hogy világ, akkor nagyon könnyen azt mondhatnánk, van is egy ilyen keresztények körében használt kifejezés, hogy világi. Arra pedig azt mondjuk, a világi az, aki nem hisz Istenben. De amikor Isten igéjét olvasok, akkor én úgy vagyok vele, és azt hiszem, hogy valamennyien így vagyunk vele, hogy egy ilyen nagyon komoly és intenzív üzenet, amit Szentlélekről mondott Jézus Krisztus, és azt mondja, hogy ha ezt le akarja leplezni, akkor igazából ez a kifejezés nem csak azokra vonatkozik, akik nem hisznek Istenben, hanem mindenkire, aki valamilyen módon a világias gondolkodásnak a rabságában van, vagy valamilyen módon a világias gondolkodás befolyásolja a döntéseit. Világias gondolkodás pedig nagyon egyszerű, nem azt jelenti, hogy istentelen valaki, mert emlékezzünk arra, hogy az Édenkertben, amikor a kígyó azt mondja Évának, hogy vehetsz bármiről, vagy vehetsz arról a fáról, és igazából akkor neked, te nagyobb leszel Istentől, vagy legalábbis, hogy nem fogsz meghalni, akkor igazából azt mondja ki ezzel, hogy én adok neked egy másik Istent, akit szolgálhatsz, legyek én a te Istened. És hogyha őszinték akarunk lenni, akkor mindannyiunk számára ott van egy óriási veszély, ez pedig nem más az, hogy Isten helyett egy másik Istent választunk magunknak, és ez a társadalom, amiben élünk, ez nagyon gazdag repertoárját vonultatja fel azoknak a dolgoknak, amelyeket azt gondoljuk, hogy Isten helyett akár választható is. De természetesen ez nincs így. Nos, nézzük meg azt a három hazugságot, amiről Jézus beszél. Bűn, igazság és ítélet. Ez az a három dolog, amiben hazugságot hint el a bukott angyal ezen a világon. Nézzük meg egyenként ezeket. Tehát az első. Így fogalmazhatnánk meg mai kifejezésekkel. Jézus Krisztus küldötte, a vigasztaló Szentlélek leleplezi előttünk azt a hazugságot, hogy Jézus Krisztus nem képes megváltani a mi bűneinkből minket. Még egyszer mondom, tehát a Szentlélek leleplezi előttünk azt a hazugságot, hogy Jézus Krisztus nem képes megváltani a bűneinkből minket. Így mondja János 16.9-ben Jézus bűntekintetében, hogy nem hisznek bennem. Egy koreai asszonyt megkérdeztek arról a megtérése után, hogy milyen áldásokat kapott abból, hogy hitt Jézusban. Ugye a bűn kérdése és a hit kérdését összekapcsolja Jézus. Azt mondja, hogy a bűn tekintetében, hogy nem hisznek bennem. Tehát a bűnnek a kérdés, bűn megoldásának a kérdésében alapvető mozzanat az, hogy hiszek-e Jézus Krisztusban, és hogyan hiszek benne. Ez a koreai asszony ezt mondta. Sok mindent kaptam. Elmondok nektek egyet. Jó lehet, nem gondoljátok majd fontosnak. Mielőtt keresztény lettem, sohasem tudtam nyugodtan aludni. Sokszor fölriadtam és verejtékeztem, mert attól féltem, hogy a gonosz szellemek csapást hoznak rám, családomra és a házamra. Koreában van. Most, amikor lenyugszik a nap, mindenemet Istenre bízom, lefekszem, és reggelig alszom. Hogyha meg kellene fogalmazni, mit jelent a Jézus Krisztusba vetett hitünk, akkor nagyon sok teológiai gondolatot el tudnánk mondani ezzel kapcsolatban. De az, hogy megváltoztatja az életemet itt és most, az apró dolgokat az életemben, amik valamilyen kötelmek, valamilyen rabságot jelentettek az életemben, akkor mondhatjuk azt, hogy megértettünk valamit abból, hogy Jézus Krisztus értünk adta az ő életét, és hogy ő megváltott minket a mi bűneinkből. Az, hogy Isten, az Atya kimondja Jézus Krisztusról, hogy ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, őt hallgassátok, az nem egy dogmatikai kérdés. Az egy nem egy elvont kérdés, amit taglalhatunk jobbról és balról, hanem azt a kérdést teszi fel, hogy hiszel-e Jézus Krisztusban, mint Isten fiában, aki az életed kérdéseire a válasz, avagy nem hiszel. Mert hogyha hiszek benne, akkor van üdvösségem, hogyha pedig nem hiszek benne úgy, mint megváltómban, mint személyes megváltómban, akkor pedig ki kell mondanunk azt, hogy nincsen üdvösség számunkra. A Szentlélek tehát napvilágra hozza a világnak azt a baját, hogy nincsen megváltója. Sokan gondolják azt, hogy vannak olyan dolgok, amelyek könnyebbé teszik az életünket. Pénz, karrier, nem tudom. Olyan dolgok, amik ugyan megnyugvást keltenek. Amik úgy megnyugtatják a szívünket. De üdvösséget nyerni nem egyenlő azzal, hogy itt ezen a földön nyugalmam és békességem van. Nem zárja ki egymást, de nem ugyanaz. Tehát az első kérdésünk, hogy kinek hisszük Jézust. Ő egy jó ember, csupán, vagy a szabadítója az én életemnek. Emlékeztek, az elején elmondtam, vannak emberek, akiknek élet, belenéztem ebbe a filmbe, nézzétek meg, bátorítalak titeket, hogy Monroe azt mondja, hogy egy alkalommal, amikor a keresztségi felkészítőre ment, hogy nem tudja, hogy a következő keresztségi felkészítőn jelen tud-e lenni. Mert a gonosz lelkek megígérték neki, hogy ha Istennel foglalkozik, akkor elpusztítják őt. Vannak emberek, akik megértették, hogy élet-halál kérdése az, hogy milyen választ adnak arra a kérdésre, hogy kicsoda Jézus Krisztus, Istennek a fia. Ezért arra hívlak, hogy titeket, hogy vizsgáljuk meg ezt a szívünkben, ezt a hazugságot. Ki Jézus nekünk? Megváltunk, egy Bibliában szereplő személy, valaki, akinek a nevét ismerjük, imádkozunk, hogy a személyes jó barátom, a személyes ismerősöm, a személyes Istenem és szabadítom és megváltom. Második hazugság. Leleplezi előttünk azt a hazugságot, hogy Jézus Krisztus magunkra hagyott bennünket, és az ige, ami ide tartozik a 10. versben, az igazság tekintetében, hogy én az atyához megyek. Mi adventisták nagyon jól tudjuk, hogy Jézus, amikor elkezdte az ő szolgálatát itt ezen a földön, és a kereszten befejezte, ott nem fejeződött be teljes mértékben az ő szolgálata. A mi megváltásunk ugyan teljesen kifizetésre került, a mi bűneink ugyan kifizetésre kerültek teljesen, de amíg Jézus Krisztus másodszor vissza nem tér, addig is van számunkra reménység minden egyes nap, amikor szembesülünk azzal, hogy az élet olyan nehézségek elé állít minket, amelyekben egyedül nem tudjuk a terheinket hordozni. Jézus nem hagyott minket egyedül. Nem hagyott minket magunkra azzal, hogy az atyához ment. Sőt, azt mondhatjuk, hogy a zsidókhoz írt levél 4. fejezet 15. versében gyönyörűen fejezi ki Pál apostol azt, hogy ő hogyan van mi velünk. Azt mondja, mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni gyengeségeinken, hanem aki hozzánk hasonlóan megkísértetett mindenben, kivéve a bűnt, tehát, hogy nem vétkedett, ez ezt jelenti ez a rész. Nem tudom, hogy voltatok-e már olyan szituációban, hogy túl rossz vagyok ahhoz, hogy Isten szeressen engem. Hogy elkövettem valami olyat az életemben, ami már túlmegy Istennek a szeretetén. Hogy úgy érzem, hogy már Isten is elhagyott engem egy-egy élethelyzetben. Akár idős, akár fiatal valaki érezhette ezt a hazugságot, vagy hallhatta ezt a hazugságot az ő fülében. Ez az egyik legnagyobb hazugság, amit elmondhatunk Jézussal kapcsolatban, hogy ő elhagyott volna minket. Ha igazán lehet valami fontos, amit Jézus ma tesz, akkor ez az, hogy ott van az Atya mellett, az Atya trónjánál. És el tudjátok képzelni azt, hogy beszél rólunk neki. Hogy ő neki nem okoz problémát, hogy azok az emberek, akik összetörtek, és az Istenhez mennek bűnbocsánatért, hogy egyszerűen kifejezik Isten számára azt, hogy rá van szükségük, hogy azokat nem mondaná ki, azoknak a nevét nem mondaná ki Jézus az atyának. Ezért van ott. És én megtisztelve érzem magam, amikor erre gondolok. Jézus nem hagyott el minket. Hogyha ezt a hangot halljuk a fülünkben, hogy Isten elhagyott, hogy Isten nem szeret, hogy Isten elfordult tőlünk a mi bűneink miatt, gondoljunk erre, hogy az igazságnak a tekintetében leleplezi a Szentlélek, beengedjük a Szentléleknek a hangját ilyenkor a mi szívünkbe és a fülünkbe, hogy ő leleplezi előttünk ezt a hazugságot, hogy Isten elhagyott volna minket. Nézzük a harmadikat, amiről Jézus beszélt, bűn, igazság. Bűnről már tudjuk, mi a helyzet a bűnnel kapcsolatban, hogy Jézus Krisztus megváltott minket a bűneinkből, teljesen szabaddá tett minket. Az igazság tekintetében pedig az, hogy ő nem hagyott el minket, hanem ő az atyánál közben jár miértünk. És a harmadik, az az ítéletnek a kérdése. ítélet tekintetében, hogy a világ fejedelme megítéltetett. Mit akar elhitetni velünk a bukott angyal? Nagypapám méhész volt, és ott megértettem valamit. Amikor megszúrt egy méh, tudjátok, van több méhész a méhész jelen, vagy aki nem tudja, majd kérdezitek meg, hogy ugye Gabi bácsi kampós a vége a méh fullánkjának. És amikor megcsíptek, vagy megszúrtak, nagypapám mindig ezt mondta, hogy nem is csíp, az nem igaz, ha megszúrt a méh, akkor valami történik a méhhel utána. Mi történik vele? Így van. Pál apostol azt mondja a Korintusi első levél 15. fejezetében az 55. vers, vagy az 56, vagy 57, most ezt pontosan nem írtam ide, lehet keressétek majd meg. Amikor a halál kérdésével viaskodik, hogy halál, hol a te fullánkod? Pokol, hol a te diadalmad? Hála Istennek, aki a diadalmat, a győzelmet adja nekünk, ami Urunk Jézus Krisztus által. Az Édenben elveszítettük az örök életünket, halál lett az osztály részünk, ezt mondja Isten igéje. És láthatjuk is magunk körül, sőt, tapasztaltuk is gyülekezetünkben ezt. Nem régen. De Pál apostol azt mondja, hogy a halál, ami a bukott angyalnak egyik legnagyobb eszköze, amivel megszomorít minket, sőt, maga Jézus azt mondja, hogy ez a bukott angyal gyilkos volt kezdettől fogva emberülő egy másik fordításban, akinek minden gondolata az, hogy minket elpusztítson. Ez a valaki egy fullánk nélküli hatalom csupán. És hogy ő azt akarja elhitetni velünk, hogy ő neki van hatalma rajtunk. És a Szentlélek, amikor beengedjük őt az életünkbe, és akinek már volt valaha Istennel szoros közössége, az tudni fogja azt, amiről most fogok beszélni. Amikor senki nem szól körülötted, de egy hangot hallasz a fejedben, és a szívedben csendes hangot. Nem zajosat, nem olyas valakit, aki be akar törni a házadba, de akinek már kinyitottad az ajtót, akinek meghallottad a kopogását. Csendesen szól, és meg akar érinteni a te életednek a legmélyebb pontján akár. Na, az a Szentlélek. Az Isten lelke. Aki amikor, hadd mondjam ki a nevét, Sátán, bele szól a füledbe, hogy én erősebb vagyok nálad. Hogy én hatalmasabb vagyok nálad. Hogy én velem ne küzdjél. Hogy a bűnök, amik benne vannak az életedben, azok sokkal erősebbek. Akkor kapaszkodjatok ebbe az igébe, amit Jézus mondott. Hogy a vigasztaló azt mondja nekünk, hogy Sátán egy legyőzött ellenség. Olyan valaki, akit Isten fia legyőzött egy örök életre. Van neki még ideje, még sok szomorúságot tud okozni, de ahogy a Szentírás első lapján olvassuk, Jézus Krisztus megtaposta az ő fejét, fejére tapos a kígyónak. Amikor fejére taposol a kígyónak, akkor azt megérzi még a kígyó is. Van még egy kis ideje arra, hogy szomorúságokat okozzon, de nincsen neki fullánkja. Nincs már semmi, amit ellenünk tehetne. Értjük ezt, hogy amikor szembenézünk a gyengeségekkel, akkor látjuk ott mögötte azt a valakit,
aki el akar erőtleníteni minket, aki meg akar gyengíteni minket, és el akar szakítani Istentől. Ezzel a három dologgal. Jézus azt mondta, arra vonatkozóan, hogy vannak harcok ebben a világban, vannak nehézségeink, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem őrizd meg őket a gonosztól. Erre gondolt Jézus. Nos, ez az a három hazugság, amit pünköstkor a Szentlélek leleplezett, ott az előtt a 3000 ember előtt. Innen származik a pünkösd, hogy begyújtotta Isten az evangélium rakétáját. 3000 ember tért meg és keresztelkedett meg. És adta át az életét Istennek. Milyen nagyszerű dolog ez. Ez a három hazugság pedig az volt, hogy Isten nem képes megváltani, megszabadítani minket a mi bűneinkből, hogy Isten magunkra hagyott, és az, hogy Isten gyenge lenne. Halljátok ezeket a hazugságokat? Én sokszor hallom. És ezek erőtlenítenek minket. De kapaszkodjunk bele abba, hogy Isten azt az üzenetet küldi nekünk, Jézus Krisztus azt az üzenetet küldi nekünk a Szent Lelken keresztül, imádságos csendességben, hogy szabadok lehetünk a bűn okozta kétségbeeséstől. Milyen nagyszerű ez, nem? Hogy megtapasztalhatjuk az ő jelenlétét a mindennapokban, és kérhetjük az ő jelenlétét. És végül, hogy valódi győzelmeket arathatunk vele. Keresztényként győzelmek nélkül nem vagyunk hitelesek. Ezért Isten képessé akar tenni minket arra, hogy győzelmeket tudjunk a magunk mögött. Tudjunk magunk mögött, amit vele együtt vívtunk meg. Ez az a három hazugság, amelyet leleplez a Szentlélek. Örültök ennek? Ennek a leleplezésnek? Isten erősebb, Isten nem gyenge. Ő itt van velünk minden pillanatban. Ilyen nagyszerű. És hogy a bűn okozta kétségbeesésből kiemel, sőt meg is szabadít minket. Megszabadít. Dohányzókat a dohányzástól. És mondhatnám tovább, hogy mi minden van még. Neki van hatalma, hogy újját tegyen minket. Imádkozzunk most. Mennyei Atyánk, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében szólítunk meg téged, és magunk elő képzeljük azt a helyet, ahol Jézus közben jár mi életünk. Köszönjük ezt az üzenetet, hogy nem vagyunk egyedül, még hogyha egyedül is volnánk ezen a világon, hanem te velünk vagy. Köszönjük az életünkben a te jelenlétedet. És köszönjük azt a jelenlétet, ami meg is tisztít, szabaddá tesz. Erre vágyunk. Áld meg az életünket. Áld meg családjainkat, áld meg gyermekeinket, hogy ezt a szabadságot tudjuk továbbadni, amit te akarsz nekünk adni. Köszönjük, Szentlélek, hogy te szólongatsz, hogy inspirálsz, hogy új gondolatokat adsz nekünk napról napra. És én kérlek téged valamennyi jelenlévőért, hogy bárcsak adnád meg azt a csodát mindannyiunk számára, amit ott annak a 3000 embernek az életében megtörtént, hogy naponta megtérhessünk te hozzád, és szabadokká váljunk azoktól a megkötözöttségektől, amelyek igazán boldogtalanná tesznek minket, és hogy át tudjuk adni teljesen neked a mi életünket. Így hozzuk eléd a gyermekeinket, időseinket, minden szerettünket, és a te áldásodat kérjük egész közösségünkre, valamennyi jelenlévőre, és a mi családjainkra, akik oda-haza vannak. Amen. Amen.